Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
A mai kérdésünk, autózni akarok, de nem akarok autót venni. Mit csináljak?
Kinek nem ajánlott a tulajdonlás? Hogyan tudok hosszú, közép és rövid távra bérelni? Melyik számomra a legjobb megoldás?
Ezekre keressük a válaszokat. Vendégeink Horváth András, a használtautó.hu autópiaci szakértője és az Autonavigátor főszerkesztője, valamint Lőcsei Dániel, a használtautó.hu márka menedzsere. Én Sztolcsa Viván vagyok.
Én pedig Gyükeri Mercedes.
És ez a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. András, Dániel, üdvözlünk titeket itt, és köszönjük, hogy itt vagytok, és köszöntjük egyben a hallgatóinkat is. Úgy kezdődött ugye a kérdés feltevés, hogy autózni akarok, de nem akarok autót venni. Gondolom azért ebből sejthető, hogy nem a taxizásról lesz szó, pedig az is egy jó megoldás, de nem, itt, nem ez a téma ma, hanem az autóbérlés. Kezdjük úgy, kinek nem ajánlott az, hogy autója legyen?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát, hogy kinek nem ajánlott, akin nagyon-nagyon-nagyon, tehát tényleg nagyon keveset használja. Ezt most így nehéz meghatározni, mert nem akarok azt mondani, hogy hetente egyszer ül autóba, vagy havonta egyszer, de aki tényleg nagyon keveset használ autót, nagyon kevésszer szükséges az életében, hogy menjen valahova autóval, nekik szerintem nem szükséges a saját autó.
Nyilván ugye ez látni kell, hogy például egy autó tulajdonlása az milyen költségekkel jár. Ebben egy picit így tudnátok egy ilyen gyors talpalót tartani nekünk? Tehát, hogyha mondjuk én úgy döntök, hogy csak egy autómegosztót használok, vagy bérlek, és akkor erre majd később rákérdezünk, akkor mit spórolok meg azzal ahhoz képest, mint hogyha tulajdonolok egy autót?
Ha nem a saját tulajdonom az autó, akkor ugye megspórolható a biztosítási díj, különböző adók, a karbantartások díja, és hát attól függ, hogy milyen más bérlésről beszélünk, akkor akár az üzemanyagköltség is.
Illetve gondolom az autónak a tárolási díja, hogy most akkor így egyben mondjak, igen, be bármi parkolás, meg akár garázsbérlés, akár ilyesmi.
Igen, amennyiben nincs saját helye arra, hogy ott tartsa az autóját.
Igen, meg ugye van még egy, üdvözlök én is mindenkit egyébként, még van egy ilyen költség, amit bele kell kalkulálni, ez egy amortizációs költség, ugye 5 millió ér, hogyha megveszünk egy autót, akkor az valószínűleg pár éven belül 4 millió, 3 millió forint is lehet eladáskor.
Nézzük akkor a különböző lehetőségeket, amikor nem saját tulajdonú autója van az embernek, mégis használ valami kocsit. Ugye a leasing az, amit itt évtizedeken keresztül a legtöbben bemondtak volna ezen a ponton elsőként. Hogyan működik Magyarországon ez gyakorlatban, és kinek ajánljátok?
Igen, hát a leasing az egy olyan dolog, amit magánszemélyeknek én annyira nem ajánlanék, ezt inkább cégként jó igénybe venni. A leasingnél ugye nem saját tulajdonban van az autó, hanem a bank tulajdona, ha jól tévedek, igen.
Hát a finanszírozó.
Igen, a finanszírozói, akkor, hogy mondjuk szépen, és csak a leasing lejárta után lehet saját tulajdonú, de ott lehet dönteni is, hogy akkor tényleg megtartjuk az autót, vagy egy másikat leasingelünk helyette.
Leasing fajta az, amit el kell dönteni, ugye van zárt végül és nyílt végül leasing, hogy a zárt végül akkor egy fix megadott pontban egy utolsó költséget még befizetünk, most nem tudom a pontos terminus technikusát ennek, és akkor a miénk az autó. De megvan arra is az opció, hogy visszaértékesítsük egy zárt végül leasingnél a kereskedésnek, és akkor az be tud számolódni a teljes már kifizetett költséggel, tehát relatív piaci áron egy új autóba. Ugye a nyílt végű, az pedig ugyanúgy igen, ahogy András mondta, inkább a cégeknek éri meg, ott pedig általában egy adott futamidőben, tehát tegyük azt 2 év múlva, egy fix havidíjat kell fizetni, és 2 év múlva pedig kapunk egy újat.
De ilyenkor mondjuk a fenntartás költségei, a biztosítás és az egyéb költségek, azok arra terhelődnek, aki használja az autót.
Igen, az üzemben tartóra terhelődnek, igen. Uh-huh.
Nézzük a többi opciót, tehát amikor valakinek nincs autója, amikor nem tart üzemben autót, viszont valamikor szüksége van rá, és azért igénybe venne valamilyen bérlési formát. Mekkora az az időtartam, amire még érdemes autót bérelni? Tehát, hogyha mondjuk én azt látom így előre, hogy mondjuk nekem fél évig kell egy autó, akkor mekkora költségekkel jár egy bérlés? Érdemes-e még ilyenkor megfontolni, vagy akkor már jobban járok, hogyha bármilyen módon inkább szerteszek egy autóra?
Ez jó kérdés. Attól függ, hogy erre a fél évre mennyire aktívan használod az autódat.
Tehát, hogy mindig ez a kulcs, hogy mennyire...
Persze, nyilván igen, mert úgy eloszlik a költség, ugye, hogyha folyamatosan bérelsz, hogyha neked minden egyes nap kéne fél éven keresztül egy autó, akkor jóformán már érdemes venni egy autót fél év alatt, nem fog annyit amortizálódni, hogy ne tudd eladni hasonló áron, mint amennyiért megvetted. Tehát igen, hogyha nagyon gyakori az autó használat, akár fél évig, és te úgy gondolod, hogy elég lenne neked mondjuk egy carsharing szolgáltatás, vagy egy bérlés, akkor ez a költség az hatalmas lesz. Azzal szemben, hogy mondjuk most tegyük azt 4 millió forintért veszel egy autót, azt el fogod tudni nagy valószínűséggel adni 3,8-3,6, de ugye piactól függően akár sokkal több bér is, tehát lehet valaki megfogja az Isten lábát. Ilyenkor szerintem itt is a felhasználási szándék az, ami közbe jön.
Mikor érdemes már bérelni?
Igen, itt attól is függ, ugye, hogy miről beszélünk, tartós bérletről, vagy az autó megosztós bérlésekről. Ugye tartós, amiről még nem beszéltünk, a tartós bérlet, ami szintén nem kis költség havonta, viszont itt szintén az a helyzet, hogy az autó nem a használó tulajdonában van, viszont a válláról levesznek minden más terhet. Tehát lényegében csak tankolnia kell, de minden más terhet levesznek róla. Ez lehet egy megoldás még, hogyha bérelni akar. A tartós bérlet jó akkor, hogyha sűrűn használjuk az autót. Tehát az még mindig egy jó megoldás arra, hogy sűrűn használjuk, hogyha nagyon ritkán használjuk, akkor jöhet szóba szerintem az autó megosztók használata, mert az egy nagyon behatárolt terület, tehát ott azért elég sok macera van.
Itt a sűrű alatt mire gondolsz? Tehát, hogy naponta?
A sűrű használat? Igen. Tehát ez egy nap, lényegében a napi szintű használatra gondolok.
Mi történik akkor, ha én elmegyek nyaralni, és mondjuk bérlek autót? A tartós bérletbe ez is beletartozik, vagy ez egy másik kategória?
Nem. A tartós bérlethez még érdemes hozzátenni, hogy ott általában van egy fix időpont, amíg neked kötelezően fizetni kell az autó után. Ugye egyébként érdekességképpen például a Volvo Svédországban meglépte, hogy havidíjasan lehessen megvásárolni az ő autójukat, ugyanúgy, mint mondjuk a nagy mobilszolgáltatóknál egy telefont. Náluk úgy tűnik működik, ezt így próbálják több országba is bevezetni, például a Skoda Magyarországon ezt meg is tette. Ez egy tök érdekes dolog.
Tehát akkor ez a tartós bérlet?
Igen, a tartós bérlet az ez, de hogyha mondjuk csak egy nyaralásra kell egy autó, akkor nem is érdemes bérelni. Nem érdemes carsharing, kért kölcsön valakitől az autót, és menjen azzal, mert ez egy hét. Azt is meg tud oldani, hogy ki buszozol oda, és ott bérelsz egy autót, ezt nagyon sokan szokták csinálni. És akkor annak van egy napi díja, tegyük azt, mondok egy számot, autótól függően 15 000 forint per nap, 25 000 forint per nap, és ezt az általános autókölcsönzők szokták adni, ezek eseti kölcsönzések.
Így van. Ez attól függ egyébként, hogy hova megy nyaralni az ember, van, ahol érdemes autót bérelni, valahol nem.
Jó, hát nyilván ugye, mit tudom én, hogyha én mondjuk repülővel elutazok valahova, mert az már akkor a távolság, hogy nem éri meg autóval elindulni, akkor ez a tipikus esete annak, hogyha ott így egy ilyen hosszabb túrát szeretnék tenni. Ilyenkor milyen jó tanácsot tudtok szolgálni? Tehát, hogy nyilván vannak ezek a nagy cégek, amelyek ilyen bérbeadást biztosítanak. Érdemes akár kisebb cégekkel próbálkozni, hogy mondjuk spóroljon az ember, vagy milyen biztosítékokat adhat egy ilyen nagyobb cég?
Ha most konkrétan nyaralásról beszélünk, és ugye az a cél, hogy leszálltunk a repülővel, és a környéken nagyobb távolságokba is szeretnénk elmenni, már ott a reptéren ott vannak azok a franchise autóbérlők, akikkel nem lehet mellélőni, és érdemes őket választani.
Igen, nekik a szervizhálózatuk is sokkal nagyobb, a biztosításuk is sokkal erősebb, mint a kicsiknek, úgyhogy már csak ebből a peace of mindból érdemes kiindulni, hogyha esetleg, ne adj Isten, történik valami baleset vagy bármi, akkor nem lesz akkora probléma ezt elintézni, mert ők ezt meg tudják oldani, és akkor neked se lesz akkora probléma ez.
És akkor beszéljünk a carsharingről, mint az elmúlt időszak egyre divatosabb jelensége. Kinek ajánlott ez a fajta autóbérlés?
Akik, ahogy korábban említettem, csak nagyon ritkán vezetnek, nagyon ritkán kell autó, nincs ilyen általános élethelyzet, amiben ez jó, hogyha valaki annyira urbánus lakó, hogy csak néha használ a városban autót, nekik jöhet szóba.
Igen, nekem is ilyen nis élethelyzetek jutnak eszembe. Én akkor használtam carsharinget, amikor éppen eladtam egy autót, és elmentem venni egy másikat. Arra profi volt. Most tudom, hogy ez egy nagyon...
Viszonylag ritka élethelyzet, igen.
Ritka. De tök meg jó volt, ki tudtam akkor használni a szolgáltatást, és egyébként tök jó is volt. De például, hogyha valaki mondjuk úgy gondolja, hogy egy nagyobb bevásárlóközpontba szeretne elmenni, vagy leszeretne menni vidékre, ugye egyébként már rengeteg carsharing, vagy hát ha jól tudom, van carsharing szolgáltató, aki ezt meg tudja oldani. Reptérre elmenni például. Ugye ez kifejezetten egy USP volt a carsharing szolgáltatóknál, hogy akkor elmész autóval a reptérre, és ott hagyhatod. És akkor valaki más majd elhozza. Úgyhogy ilyen szituációkban teljesen jó a carsharing. Egyébként még arra is jó, hogy kipróbált az autót, hogy csak autókázz egyet. Hogy egy kicsit mielőtt veszel egy új autót, mondjuk gyakorolj, vagy valami ilyesmi.
Jó, hogyha pont egy olyan típus van a
szolgáltatónak. Tegyük azt, hogy 5 évig nem volt autód, de van egy jogosítvány, hogy szeretnél venni, egy kipróbálod. Mennyire megy még?
És mik az ellenjavallataitok? Tehát ki az, akiknek nem igazán ajánlanátok ezt, illetve milyen buktatókkal érdemes számolnia annak, aki carsharinggel próbálkoznak?
A carsharingnek egy nagy hátulütőnek nevezni, igazából nagyon kevés hátulütője van. Egyetlen dolog, amire figyelni kell nagyon-nagyon tüzetesen az, hogy milyen állapotban van az autó. Ugye a carsharing szolgáltatók azok kifejezetten kérik, hogy fotózd körbe az autót, nézd meg rendesen belül, kívül-belül, nem tudom, van-e rajta bármi karsz vagy horpadás nyom, ezeket nagyon-nagyon tüzetesen meg kell nézni, mert bármikor előfordulhat, hogy az utánad következő bérlő azt fogja mondani, hogy ez ott volt, és akkor valószínűleg rajtad fogják majd számon kérni ezt a dolgot. Ugye akkor viszont téged fog terhelni egy ilyen kártérítési költség.
Érdemes tájékozódni az árakról, meg a díjszabásokról, mert ez változó van, ahol kilométer díj van, valahol perc díj van, és érdemes számolgatni, mert én is próbálgattam, és vannak olyan élethelyzetek, ahol tök jól hangzik, hogy felveszed az autót, és akkor elmész vele, és stb. Stb. De például ugye a városi közlekedéssel példáloztunk, de hogyha Budapestből indulok ki, és a dugókból, és az időből, hogy mennyi idő alatt jutsz el A-ból B-be, lehet, hogy tömegközlekedéssel sokkal gyorsabban ott vagy, mint egy autómegosztóval, sokkal olcsóbban ott vagy, mint egy autómegosztóval. Úgyhogy azt mondtad, hogy nincs sok hátulütője. Én sem azt mondom, hogy sok hátulütője van, de érdemes leülni, megnézni az összes szolgáltatónak a díjszabását, és előzetesen számolni, hogy körülbelül mennyit volt használni az autót, érdemes-e az autómegosztókat igénybe venni.
Igen, egyébként most eszembe is jutott, de például arra tök jó, hogy autómegosztó, hogyha mondjuk valami krízis helyzet felmerül, vinni kell valamit valahova, akkor is tök jó egyébként. Még egy hátulütőnek mondhatom, hogy egyébként elég drága. Tehát nagyjából én már úgy látom, hogy nyilván a taxisokkal drága, de már azért közelítünk.
Igen, eseti felhasználásra jó, mert hogyha már hetente többször mész, akár nagyobb távot, és a nagyobb távon azt értem, hogy mondjuk egy óránál többet, és sőt, itt visszautalok arra, hogy az egy óra lehet nem is távban lesz sok, hanem A-ból B-be eljutni a nagyvároson át. Itt nagyon-nagyon utána kell számolni szerintem, hogy mennyire éri meg, hogyha nem csak magáért az élményért akarod használni a közösségi autómegosztást.
Meg ugye igényel, ez magával van, ez egy ilyen komolyabb úttervezést, ugye nem az van, hogy kimész az utcára, és akkor rögtön ott van előtted az autó, hanem ezek elszórva vannak, azokat le kell foglalni, és akkor vagy elsétálni oda, vagy eltömegközlekedni oda. Ugye én az agglomerációban lakom, nekem be kell mennem ahhoz a belvárosba, hogy találjak egyáltalán egy autót elszórva.
Ez ugye egy ismert kockázat, tehát hogy igen. Ez nyilván nem ezen fogunk meglepődni. De amit említettél, az nagyon érdekes volt, hogy nyilván ugye, amikor egy autókölcsönzőtől bérlek autót, akkor onnan veszem föl, és odaadom le. Tehát, hogy ők is megnézik, hogy milyen állapotban van az autó, amikor visszahoztam, de a carsharingnél ugye nincs, tehát, hogy ott valahol le van parkolva ez igen. Az autó. Említetted azt, hogy fotózunk. Mi az, amire még ilyenkor érdemes ügyelni?
Nagyjából ennyi, de és egyébként a carsharing szolgáltatók is csak ennyit várnak el, hogy nézd meg az autó állapotát, van-e rajta horpadás, van-e rajta karc, vannak-e idegen tárgyak benne, tehát a beltérben. Beltér állapotára kell odafigyelni, nincs-e szétszaggatva mondjuk a kormány, nincs-e kiülve az ülés, akár hogyha valaki dohányzott benne, annak a szagát le is írhatod az alkalmazásba, hogy te ezt tapasztaltad, nem te voltál, de az előző felhasználót őt nyugodtan kérdőre vonhatják ezzel kapcsolatban, és te akkor védve vagy. Tehát minél tüzetesebben át kell nézni azt az autót.
És hogy nincs mentség, tehát ha szabálytalankodnak vele, akkor ugyanúgy meg fogják találni a szabálytalankodót, tehát hogy abban ne reménykedjen senki, hogyha...
Hogy ez a vandálkodhat, igen.
Érdemes megemlíteni még magát a beszállási költséget, és akkor most egy egészen vad fordulattal a biciklikről fogok beszélni, mert ugye Budapesten a Bubinak azután nőtt meg nagyon nagyot a népszerűsége, hogy eltörölték a több tízezer forintos, nevezzük ezt akár kauciónak, nem tudom mi volt hivatalosan, tehát azt a díjat, amit akkor le kellett tenned, amikor először béreltél. Mi a helyzet az autóknál ilyen szempontból, tehát hogy egy carsharingnél kell-e arra készülnie az embernek, hogy egy nagyon komoly, úgymond kauciót oda tegyen az elején?
Nem, itt ilyenkor nincs kaució, viszont arra ügyelni kell, hogy amennyiben kár keletkezik az autóban, és az a sofőr hibája, akkor azt számon fogják kérni, tehát ezt mindenképpen az adott felhasználónak kell megtérítenie.
Igen, és egyetlen egy költséggel kell számolni a regisztráció során, egy ilyen általában ilyen 5000 forint, amit ki kell fizetni, viszont ez általában leutazható.
Igen, és van még lehetőség egyébként havidíjas előfizetésekre, és akkor olcsóbban lehet igénybe venni a kilométer díjat, vagy akár az időben mért díjat, tehát itt azért elég flexibilis lehetőségek vannak.
Igen, viszont akkor ott megint előjön az, amit említettetek, hogyha valaki már ezt sűrűn akarja igénybe venni, akkor nem biztos, hogy ez
igen,
a legjobb.
Akkor már érdemes elgondolkodni a saját autón. Hát igazából azt lehet elmondani, hogy a legszabadabb mindenképpen az, tehát a legnagyobb szabadságot, egyéni szabadságot az adja, hogy a saját autója van az embernek, csak ugye ez be van árazva, tehát ennek is megvan a magára, ennek a szabadságnak úgymond, és ezt el kell döntenie a felhasználóknak, hogy megéri-e.
András, Dániel, köszönöm, hogy segítettetek megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakult csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastja, a HVG Podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Sztolcsi Bimán vagyok, Gyukeri Mercedes nevében is búcsúzom tőletek, viszont hallásra.
Váltsd velünk valóra, a műsort a Raiffeisen Bank támogatja.